Eper, FM 97.00.
Csonkahold. Költészetünk 10 percben.
Sziasztok! Ez itt az Eper, az Első Pesti Egyetemi Rádió a 97 MHz-en. A Csonkahold, avagy Költészetünk 10 percben című műsort halljátok, én Visnovics Péter vagyok. Mai adásunkban Bognár Endre másodéves német összehasonlító irodalomtudomány szakos hallgató versével foglalkozunk vendégeimmel, Porogi Dorkával és Bern Andival. Hallgassátok meg a verset.
Bognár Endre, városi csavargó dala. Engem ott látsz az első buszon. Ébredés után az első gondolatod én leszek. Én mindenhol ott vagyok, mindig utánad megyek, és ott leszek veled, amikor fátyolos aggyal fásultan vezetve elütöd azt a nőt az úton. Félsz tőlem? Nincs rá semmi okod. Az én kertemben a patkány és a hold együtt sétál. Hitted volna, hogy ott is nő a lilium virág? Kiviszlek a nagy, gyönyörű szemét telepekre, és végre egyszer a napfelkeltét is látni fogod. Mondd, fáj a saját igazságod? Én ott leszek majd, mikor az utcán folyik a véred, és megérted, hogy a szomszédod az ellenséged. Én elkísérlek téged könnyű, vak biztonságban, és ott leszek akkor is, mikor a semmit markolod.
Engem ott látsz, én mindenhol ott vagyok, az én kertemben én ott leszek majd, én elkísérlek. Az egész vers tulajdonképpen egy egyes szám első személyű monológ, és az értelmezéshez talán legfontosabb azt megértenünk, hogy ki is ez a beszélő én.
Tehát cím szerint egy városi csavargó. A vers címe ugye az, hogy városi csavargó dala, de semmiképpen nem egy igazi egyes szám első személy, tehát nem egy egyes szám, mert biztos, hogy valami társadalmi csoport, valami jelenség, tehát sok-sok-sok egyén összetevője ez az én. Ez lehet a város, lehet a csavargók társadalmának az összessége, lehetnek az idegen emberek. Szóval pontosan nagyon nehéz megállapítani, hogy micsoda, de biztos, hogy nem egy ember. Mert akkor ezek a kijelentések tulajdonképpen értelmetlenek lesznek, hogy ébredés után az első gondolatod én vagyok. Kicsoda.
Az első két verszakban, ha a címet nem nézzük, egy kicsit olyan, mintha egy mindenütt jelenlévő, emberfeletti magasságokba emelkedő globális lényről volna szó. Viszont, hogyha a címet hozzáveszünk, akkor egyértelművé válik, és lehúzza egy kicsit földi dimenziókba a dolgokat, hiszen mindenkinek eszébe jut a reggeli busz, ahol ott ülnek a csavargók, és az utcának a képe, ahol ezek az emberek jelen vannak. Mégis minden egyes sorba és minden egyes ilyen mondatba átjátszik a másik értelem, és így tulajdonképpen ez az ember, vagy ezek az emberek fölében nőnek a vers megszólítottjának, annak a másik embernek, aki nem ebben a dimenzióban él.
Azt mondod tehát, hogy ez a beszélő én, ez egyszerre valami fölé rendelt, felett álló dolog, és egyszerre a városi csavargó. Ezek után hogyan értelmezitek ennek a beszélő énnek, vagy beszélő éneknek a viszonyát a megszólítotthoz?
Hát szerintem az az alapvető különbség, hogy ugye a csavargónak nincs otthona, tehát ő vándorol, megy a városban össze-vissza, és a vers megszólítottja pedig az, akinek van saját lakása, van szomszédja, aki ugye az ellensége, és hát ez az opozíció az alapja az egésznek. Ezek az egyre provokatívabb megszólítások az otthon lakó embert provokálják, az ő hát státuszát tulajdonképpen a csavargóval szemben.
Akinek a tudatában és a környezetében mindig ott van a perifériájában ez a valaki, aki megszólítja, annak ellenére, hogy talán nem is tudatosul benne, hogy ott van, egy ilyen periférikus helyzetet foglal el mellette. És annál a mondatnál, hogy és megérted majd, hogy a szomszédod az ellenséged, derül ki az, hogy talán ezzel a perifériával kellett volna foglalkozni a saját dimenziójában lévő emberek helyett, és akkor nem válnának be a fenyegetésnek szánt mondatok az utolsó verszakban.
Tulajdonképpen ti most a két szereplőnek a státuszáról beszéltetek, de ha azt akarjuk megnézni, hogy ez a két szerep egymással mit kezdhet, barátok lehetnek, vagy ellenségnek számítanak, akkor erre mit mondanátok?
Szerintem nincs a kettőjük közt viszony, tehát kommunikációs kapcsolat, és ez a vers, ez pont azt mutatja meg, egy olyan helyzetbe hoz minket, hogy az egyik mégis megszólítja a másikat. És ebből adódik az az érdekesség, hogy ezt a hétköznapok szintjén általában elkerülik az emberek. Tehát nincsenek ilyenek, nem jön oda hozzád egy csavargó azzal, hogy mondd fáj a saját igazságot, illetve oda szoktak jönni, nem így teszik fel a kérdést, de ezzel az ember nem kezd semmit. Viszont, hogyha egy verses kötetet lapozva mondjuk találkozok egy ilyen verssel, akkor biztos, hogy azért jobban elgondolkodom ezen.
Andi beszélt arról, hogy az első két versszak azért elég gyökeresen különbözik a harmadiktól. Míg az elején egy általános minden fölött álló lény megszólalását olvassuk, ami akár pozitív benyomást is kelthet, a harmadik versszakra bejön valami félelemkeltő odaszólás. Ez a félelem, ez mennyire meghatározó számotokra?
A második versszak úgy kezdődik, hogy félsz tőlem. Én ott is vonnék egy kis ellentétet, hogy a második versszakban bebizonyítja a beszélő, hogy az olvasónak, befogadónak nincs semmi oka a félelemre. Tehát ott vannak ilyen szépség, rúcságképek, patkány és hold, Lilion virág. Tehát, hogy az ő életében is ugyanúgy megtalálható a mocsok, meg a gyönyörűség. Ez egy kicsit ilyen franciás, podleres, meg rembós hangulatot is ad a versnek. És ezzel szemben áll szerintem a harmadik versszaknak az a félelemkeltő, provokatív megszólítása. És ezért ad ez ilyen különös képet, mert először bebizonyítja, hogy ne félj, aztán olyan kérdéseket tesz fel, amitől az ember megijed, tehát, hogy mégis félj. És végül ez a végkicsengése. A legutolsó sorral ugyan picit ezt azért így feloldja, de van benne valami nyomasztó, valami ijesztő.
Én nekem első olvasáskor az volt az érzésem, hogy a harmadik versszakban ez a beszélő kizökken az addigi szerepköréből, a mindentudó, a társadalmi osztállyal rendelkező, egzisztenciával rendelkező ember fölött álló embernek a pozíciójából, hiszen ilyen szavakat mondani, hogy igenis folyni fog a véred, és majd megérted, ilyeneket az ember dühében szokott, tehetetlen dühében, amikor már nem tud mit tenni. Tehát nekem az volt az érzésem, hogy ekkor ez az ember egy kicsit visszazökken, és egy kicsit belátja azt, hogy hát igen, én itt vagyok, és senki vagyok, és elkezd fenyegetőzni. De ez természetesen nem biztos, hogy így van. Ez csak az én
abszolút egyetértek azzal, amit Andi mondott. Az erősíti még meg ezt a jelenséget, hogy a második versszakban egy ilyen nagy béke, kibékülés motívum jön be. Tehát az, amikor azt mondja, hogy az én kertemben patkány és hold együtt sétál, az azt jelenti, hogy az én kertem tágabb, mint a tied. A tied, akinek van otthona. Tehát az enyémbe belefér minden, én gazdag vagyok. És tényleg a következő versszakban meg egészen kicsinyes képek jönnek be, és egészen sablonos folyik a véred fenyegetések.
Tulajdonképpen akkor számotokra ez a vers az idegen, a városi csavargó boldogságáról szól, vagy a kisemmizett csavargónak a fenyegetéséről, vagy mindkettőről?
Mindkettőről.
Javaslom, hogy akkor most kérdezzük meg Endrét, a vers szerzőjét is. Szia, Endre!
Szia, Péter!
Mit gondolsz erről, amit a többiek elmondtak? Számodra a versben a boldogság, vagy a fenyegetés dominált inkább?
Örülök neki, hogy ezeket a dolgokat hallhattam a versről, mert igazán közel visznek a vers értelméhez, ahhoz, amit meg szerettem volna fogalmazni benne, és való igaz, hogy a boldogság ugyanúgy, mint a fenyegetettség jelen van benne, de azt hiszem, hogy azt illetően, hogy ki fenyeget, nem találtuk meg a megfelelő szemét, ugyanis a fenyegetettség nem a csavargótól érkezik, hanem a szomszédtól. És azt hiszem, hogy ez a harmadik verszak második-harmadik sorából világosan ki kell, hogy derüljön.
Tehát tulajdonképpen te azt mondod, hogy a csavargó csak figyelmezteti a megszólítottat arra, hogy a saját társai veszélyt jelentenek rá, és ő mint kívülálló látja ezt a veszélyt?
Így van.
Egyébként mit gondolsz, közel álltak ahhoz, amit te ki akartál fejezni?
Igen, azt hiszem, hogy nagyon jó meglátásaik voltak, és igazából csak azzal szeretném kiegészíteni, hogy egy olyan síkot szerettem volna a versbe belevinni, hogy próbáljuk meg az előítéleteinket valamiképpen újraértelmezni. Ugyanis a csavargóról nem feltétlenül kell azt gondolnunk, hogy egy mocskos, egy alantas személy, aki csak veszélyt jelenthet ránk nézve, hanem meg kell próbálnunk úgy tekinteni rá, mint olyas valakire, aki olyan, mint mi vagyunk. Ha a csavargót nem azonosítjuk ezzel a rémképpel, akkor következő lépésben azt is megtehetjük, hogy az idegent nem azonosítjuk a csavargóval.
Volt valami személyes élményed, ami rádöbbentette erre, és ami arra késztetett, hogy ezt versben kifejezd?
egy konkrét élményem nem volt. Sok apró élmény szilánkból tevődött össze.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez volt a mai Csonka Hold, költészetünk 10 percben. A stúdióban vendégem volt Bognár Endre, Porogi Dorka, Bernandi. Bognár Endre versét Bognár Hajnalka olvasta fel. Technikai munkatársunk Csabai Attila volt. Jövő héten új költeménnyel jelentkezünk. Hallgassátok továbbra is az Epert. Visnovics Pétert hallottátok. Sziasztok!
Bognár Endre, városi csavargódala. Engem ott látsz az első buszon. Ébredés után az első gondolatod én leszek. Én mindenhol ott vagyok, mindig utánad megyek, és ott leszek veled, amikor fátyolos aggyal fásultan vezetve elütöd azt a nőt az úton. Félsz tőlem? Nincs rá semmi okod. Az én kertemben a patkány és a hold együtt sétál. Hitted volna, hogy ott is nő a lilion virág? Kiviszlek a nagy, gyönyörű szemét telepekre, és végre egyszer a napfelkeltét is látni fogod. Mondd, fáj a saját igazságod? Én ott leszek majd, mikor az utcán folyik a véred, és megérted, hogy a szomszédod az ellenséged. Én elkísérlek téged könnyű, vak biztonságban, és ott leszek akkor is, mikor a semmit markolod.
Eper, FM 97.00.
Csonkahold. 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 Költészetünk 10 percben.